Mózes második könyvének 25. fejezetében az első verstől folytatódik a mostani szombatra előírt szakaszunk, amelynek a neve Truma, és így szól a 25. fejezet első versétől. És szól az Úr Mózeshez mondván, szólj az Izrael fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat. Minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat. Truma, amit úgy fordít Károli, hogy ajándékok, vagy ahogy a héber szövegből fordítja, a héber Biblia úgy mondja, hogy szent adomány. Ez az adomány, ez pedig nem más, mint a trumának a szava, amely a rammá szóból származik, az azt jelenti, hogy felemelni, magasra helyezni, vagyis nem más ez a truma, mint ha szó szerint akarjuk fordítani, hogy az, amit felemeltek. Az, amit felajánlottak, amit átadtak, amit odaadtak, mármint Istennek. És ebből a rengeteg felajánlásból kezdődik el a Szent Sátornak az építése. És ebben az egész heti szakaszban tulajdonképpen leírást kapunk, és majd a következőben is folytatódik a Szent Hajléknak a leírása, hogy hogyan épüljön fel, milyen anyagokból, mik legyenek benne, milyen tárgyak készüljenek, milyen minőségből, mennyi legyen abból, kik készítsék, hogyan készítsék. Tehát egy építkezés indul el, és az elmúlt évek során is nagyon sokat említettük, hogy mindez valamire akarja felhívni a figyelmet. A sátor és a Szent Sátor, a Szent Hajléknak a készítése, elkészítése az nem önmagáért történt, és nem azért, hogy dicsekedjen vele a nép, hogy mennyire nagyot tud alkotni, nem a maga mutogatásért történt, hanem valami miatt, valami szimbólumot hordoz, valami üzenettel bír, és ezt akarja kifejezni. És végig ebben a heti szakaszban is megjelenik, hogy mi történik, hogyan történik az építkezés maga, hogy hogyan legyen a gyűjtés a Szent Sátorra, mihez fogjanak hozzá, hogyan építsék meg a frigyládát, a frigyládának a tetejét, hogyan készüljön el a szentélybe, illetve a szentek szentélyébe a megfelelő tárgyak, a szentélybe hogyan helyezkedjenek el, például a szentkenyerek asztala, a gyertyatartó, hogyan helyezkedjenek el a kárpitok, a takarók, miből készüljenek, mit lehet készíteni, mit nem lehet készíteni, milyen legyen az égőáldozati oltár maga, hogyan nézzen ki a pitvar, vagyis az udvari rész, és ennél a résznél itt le is zárul a mostani heti szakasz, majd a következő folytatni fogja tovább, hogy hogyan nézzen ki tóolaj, illetve, hogy a használati tárgyak után a papoknak majd milyen legyen a felszerelése, ez olvasható a következő szakaszban, de ez egy folyamat, és érzékeljük, hogy itt most elindul valami, elindul egy látható megnyilvánulása tulajdonképpen az isteni kijelentésnek. És magának a Szent Sátornak, a Szent Hajléknak is ez a szimbóluma, tulajdonképpen ez nem más, mint minden, ami ki lett nyilatkoztatva az előző fejezetekben, annak a láthatóvá tétele. Hiszen az egy dolog, hogy elhangzik valami, hiszen ez egy dolog, hogy Isten kinyilatkoztatta az akaratát. Na de hát ugye, ha ezt nem cselekedjük meg, és nem visszük véghez, akkor az egész mindenség hiába való. Akkor mindaz, ami elhangzott pár fejezettel előbb a hegyen, az elszáll. Mert a szó elszáll, szokták mondani, az írás megmarad, és bár ugyan lehozta a kőtáblákat, és majd le fogja hozni, és fel vannak írva a kőtáblára, na de hát attól még nem lesznek megvalósítva, hogyha nem cselekszi meg a nép látható módon mindazt, amit Isten kijelentett. Hogy tudja megcselekedni? Hát úgy tudja megcselekedni, hogyha mindezen szavakat, amelyeket meghallott, meghallgatott, azokat megéli a mindennapok szintjén. Ehhez viszont kell egy úgynevezett keret, kell egy közeg, amiben ezt tudja gyakorolni, és ez a közeg lesz maga a Szent Sátor. És leírja, hogy hogyan, miképp, milyen anyagokat hozzanak, és a 25. fejezet 8. versében olvassuk azt, amikor azt mondja Isten, és készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Nagyon sok mindent lehetne még kihozni ebből a szakaszból, hogy milyen tárgynak milyen jelentése van, milyen szimbolikával bír minden, mert itt minden üzenettel fog bírni. Számomra mégis kettő alap gondolat volt, ami hangsúlyossá vált most ezen a szombaton. Az egyik az, hogy akit a szíve hajt, a másik pedig, hogy közöttük lakozzam. És ez a két kijelentés összefügg. Ugyanis akit a szíve hajt, hogy adjon, akit a szíve hajt, hogy tegyen, akit a szíve arra hajt, hogy mindaz, amit hallott, azt megcselekedje, aközött ott fog lakni Isten. Azzal vele lesz, közötte lesz. Akit nem hajt, azt nem piszkálja Isten. Az békén hagyja, azzal nincs dolga. De akit hajt a szíve, aki vágyja azt, hogy tegye Istennek az akaratát, azzal ott lesz Isten. Vele együtt fog cselekedni, vele együtt fogja véghez vinni a tervét. Ez a két kijelentés, tehát úgy gondolom, hogy nagyon is egymásra épül, és összefügg egymással, és elválaszthatatlan. De nézzük meg, hogy mi az, mit jelent az, hogy valakit hajt a szíve. Ez a szíve hajt arra, hogy adjon, a héber szövegben úgy szerepel, hogy a szíve erre buzdítja, felbuzdítja a szívét. Ez az az adás, hogy odaadja, felajánlja Istennek ezt az adományt. Felbuzdul. Ez a szó a Nadav igéből származik. Azt jelenti, hogy indítva van valaki valamire. Megindul valamire. Hajlandóvá válik valamire. Megindul benne valami. Elkezd mozogni benne valami. És valahol itt kezdődik az, hogy készek vagyunk Istennek az akaratát. Nem csak meghallgatni, meg elgondolkodni rajta, hanem megcselekedni, hogy valami megindul bennünk. Nem leszünk passzívak. Nem az van, hogy 20 percig meghallgatjuk a tanítást, vagy 30, vagy 40, ki mennyi ideig tartja, és utána meghallgattuk, köszönjük szépen, és megyünk, csináljuk a mindennapok őrlő malmát, és nem történt semmi. Arra a 40 percre jól éreztük magunkat, egy kicsit kikapcsoltuk az agyunkat, és utána ugyanúgy megy minden tovább, mint eddig. Megindul valami. Valami nem hagy nyugodni belül. Megindul valami, a tenni akarás beindul. Mozgásba kerül, dinamikába kerül az ember. Amikor Isten szava megszólal, és megszólítja az embert, akkor az nem úgy működik, hogy az ember úgy passzívan hallgat, és csak bólogat, hogy jaj, de szép volt, hanem megindul. Megindul arra, hogy tegyen. Tegyen már valamit. Hogy lépjen már ő is valamit. Hogy cselekedjen, hogy megtegye mindazokat a szavakat, amiket hallott. Hiszen pár mondattal ezelőtt, pár fejezettel ezelőtt hangzik el az a mondat, hogy megtesszük, megcselekedjük, és meghallgatjuk, amit Isten mondott. De megcselekedjük. És ez a tenni akarás indul el, a tenni akarás vágya fogja felépíteni a szent hajlékot. Ha nem lett volna ezen emberekben a tenni akarás vágya, akkor nincs szent hajlék. Akkor azt mondja Isten, hogy jó, hát én kijelentettem ott magam a hegyen, aztán ennyi. És valahol nem teljesedett volna be, és nem lett volna láthatóvá az akarat. De az emberben ott van, már a csírájában, már a magja ott van az ember szellemében arra, hogy tegyen, hiszen teremtettsége okán ott van. Miért? Mert az egész szenthajlék építése másról nem szól, mint arról, hogy visszaállítjuk az eredeti rendet. Hiszen az elmúlt szakaszok mind erről beszélnek, hogy az eredeti rend álljon a helyére, a teremtésnek a rendje. És ha a teremtés rendjét visszaállítjuk, akkor vissza kell menni az első lapokra, és ott van az, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Vagyis benne van. És az ember vágyja azt, hogy ezt a képet és hasonlatosságot meg tudja jeleníteni, és látható formába tudja ezt tükrözni kifelé a világ számára. Ezt vágyja. És a szent hajlék, a szent sátor ehhez lesz egy eszköz, egy keret, egy közeg, amiben ezt az egészet meg tudja élni. És ehhez kapcsolódik az, ami a 8. versben is szerepel. Azért készítsék el nekem ezt a hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy itt nem az szerepel, hogy benne lakozzam, vagyis a hajlékban, hanem a nép között. Itt az szerepel, hogy itt a nép között fogok lakozni. Hát akkor minek a sátor? Feltehetnénk a kérdést. Felépítik a nagy herce hurcával ezt a sátrat, adakoznak, minden elkészül, gyönyörű aranyból, ezüstből, csiriviri, minden. Hát de minek, hogyha nem is ott van Isten? Hanem a nép között. Azért kellett a sátor, hogy a sátor mindig emlékeztesse a népet arra, hogy kivel kötött szövetséget. Nem a sátorban lakik Isten. Isten nem a templomokban lakik, nem az emberek keze által épített tákolmányokban lakik. Már itt kijelenti, hogy építsék meg a hajlékot, de én nem abba fogok lakni, hanem közöttük. Közöttük fogok lakni, és a héber szövegben az a szó szerepel, hogy batochem, ami azt jelenti, hogy bennük. Bennük fogok lakozni. A szívükben, a lelkükben, az elméjükben, a gondolataikban bennük fogok lakozni, és azért kell a hajlék, hogyha ránéznek a hajlékra, mindig eszükbe jusson az, hogy én bennük lakozom. Bennük fogok szállást venni. És kellett az, hogy legyen egy hajlék, legyen egy látható jel, legyen ott középen, hogy ez a nép állandóan emlékezzen arra, hogy Isten bennük lakozik. És ez a nép emlékeztesse a népeket és minden embert arra, hogy Isten bennünk lakozik. Mert saját képére és hasonlatosságára formált minket. Bennünk lakozik. Mindannyiunkban ott lakozik. Mindannyiunkban ott van az a szikra, ami begyulladhat, ami lángra gyúlhat, ami hajthat, hogy tegyem azt, amit Isten mondott, kért, hogy láthatóvá tegyem azt az akaratot, ami az övé. Mindannyiunkban ott van. Csak kérdés, hogy a szívünk felbuzdul-e. Mert amikor ez a buzgalom megindul, akkor találkozik az én akaratom azzal az akarattal, ami az Isten eredendő akarata. Találkozik az akaratunk, és így láthatóvá válik bennem és rajtam az ő képe és hasonlatossága. A szív felbuzdulása tehát nem egy érzelmi felhevültség. Fontos tisztázni azt is, hogy mi a szív. A szív az európai köztudatban az érzelmek központja, érzések, érzelmek, felhevült állapotnak a színhelye, de a héber nyelvben és a sími gondolkodásban egyáltalán nem az érzelmek központja, hanem a tudaté, a tudatosságé, a tudatos akaraté. Igen, a tudatnak és az akaratnak a helyszíne a szív, és nem az érzelmi fellendüléseknek a központja, Ha engem a szívem hajt, akkor a tudatom hajt, az akaratom. És a tudatom indít arra, hogy igen, tudom, hogy tennem kell Isten akaratát. És ez a tudat, ez egy meggyőződés. Ez a tudat nem más, mint maga a hit. Ez a tudat, ez a teljes odaadás és elkötelezettség. Ez a tudat az, ami őrzi a szövetséget. Nem az érzelmek őrzik a szövetséget. Amikor a szívemmel kötök szövetséget Istennel, akkor nem az érzelmeim, a vágyaim, az érzékek azok, amik oda visznek. Mert nem a lelkem visz oda. Nem a nefes szerepel itt, ebben a szövegben, ami a lélek, ami az érzések, a hangulatok, a gondolatok központja. Itt nem a nefes szerepel, hanem a lev, a szívnek a szava, akit a szíve arra indít. Vagyis akinek a tudatában van az, hogy ő tenni akarja Istennek az akaratát. És aki tudatosan dönt emellett, az élet út mellett, emellett az elköteleződés mellett, abban megjelenik Isten. Abban megjelenik az Isten arc. Abban megjelenik Isten hasonlatossága és képe. Egyáltalán nem áll távol ezektől a kijelentésektől Jézusnak a szava, amikor azt mondja, az Isten országa köztetek van. Ott a szövegben nem az szerepe, hogy köztetek van, hanem bennetek van. Bennetek lakik Isten. Bennetek lakik mindaz, ami az ő akarata. A kérdés csak az, hogy a szíved hajt-e arra, hogy tedd. Felbuzdul-e a szíved? Felbuzdul-e arra, hogy kész vagy cselekedni? És a cselekvés nem más, mint egyszerűen láthatóvá tenni őt. Jelen esetben erre a közeget és a keretet a Szent Hajlék adja meg. És a Szent Hajlékban bemutatott összes áldozat, ami majd a későbbiekben felsorakozik, főleg a harmadik könyvben, de már itt a második könyvben is kapunk utasítást arról, hogy milyen áldozatokat kell bemutatni. Ez majd pont erről fog szólni, hogy megmutatom a világnak, hogy megmutatom az embereknek, hogy megmutatok a láthatónak, hogy én hogyan vagyok kapcsolatba a láthatatlannal, akinek az akaratát itt véghez viszem. Nagyon sok esetben leírjuk saját magunkat. Már azzal, hogy nem vagyunk képesek rá, meg hogy milyen hatalmas távolság van köztem és Isten között. Én vagyok a kis porszemű, meg a minden. És egyre csak növeljük és növeljük ezt a távolságot. Pedig ezek a szakaszok pontosan arra hívják fel a figyelmet, hogy Isten nem akar távol lenni tőlünk, hanem bennünk akar lenni. Úgy, ahogyan eredetileg is volt. Úgy, ahogyan ott, a teremtés után volt. Úgy, ahogyan az Édenben volt. A Szent Hajlék az Édenre emlékeztet. Arra a tökéletesre, amikor ember is Isten együtt volt. És az ember megmutatta, megjelenítette a láthatatlant. Mert megnyilvánult benne Isten tökéletes akarata. És Isten erre hív. Amikor kinyilatkoztatja önmagát, és azért adja azt a rengeteg mispátot, azt a rengeteg rendeletet, hogy végre az eredeti rend helyreálljon, akkor erre hív. És így folytatja. Akkor kezdjük meg együtt újra az építkezést. Kezdjük el együtt újra, hogy együtt működünk. A Szináj hegynél valami elkezdődött. A kinyilatkoztatásnál valami újra indult. Valami, ami ott elveszett az Édenben. Mintha egy új Éden kinyitná kapuit, és mintha láthatóvá válhatna az isteni akarat és szentség. Hiszen a szent hajlék erről szól. Nem a mi fényezésünkről szól, és a későbbiek során a következő szakaszokban, amikor a papok felavatásáról lesz szó, nem arról szól, hogy ők milyen nagyok lesznek, és hogy ők fogják majd képviselni az isteni akaratot. Nem. Itt Isten nem azt mondja, hogy a papok között akarok lakni. Szó sincs róla. És Isten nem azt mondja, hogy majd én ott lakom a szentek szentjében. Nem azt mondja. Azt mondja, hogy azért kell ezt az egészet megépítened, hogy közöttetek, a nép között lakjam. Bennetek. Bennetek egyen-egyenként. Azokban, akiknek a szíve megindult. Azokban én ott vagyok. Ott leszek. Mindig. Erre emlékeztet a Szent Sátor. A Szent Sátor nem egy kultikus hely. A Szent Sátor nem egy olyan hely, ami kizárólagos hely, és máshol nincs Isten. Képtelenség lenne Istent egy ember által készített helybe bezárni. Abszurd. Isten nem lakik ember által készített helyeken, és Isten nem ott lakik, ahol emberek kitalálják, hogy ott lakik. Legyen az bármilyen közösség vagy gyülekezet neve. Isten ott lakik, akinek megindult a szíve. Akinek változás történt, akinek mozdulás történt a tudatában, az akaratában. Aki kész arra, hogy megtegye Isten akaratát, abban lakozik Isten. És nem egy helyben, nem egy cím alatt, nem egy gyülekezet neve alatt. A Szent Sátornak pontosan az volt a rendkívül érdekessége és a rendkívülisége abban rejlett, hogy ez egy mobil szentély volt, nem helyhez kötött. És valahol kicsit reprezentálta azt, hogy Isten nem egy konkrét helyhez van kötve. Nem egy konkrét gyülekezetben van benne. Nem egy konkrét emberben van benne. Hanem mindenütt. Mindenhol és mindenkiben, akit a szíve arra indít. És valahol ezt próbálták évszázadokon át elvenni és kitörölni az emberből, amikor központosítottak, amikor egy helyre kellett csak menni, és csak abban az egy helyen, csak azon az egy helyen van az üdvösség, és csak abban az egy egyházban, és csak abban az egy gyülekezetben, és ez most bármelyik lehet. Nem csak a nagy történelmi egyházra gondolok, hanem bármelyik. Bárki kimondhatta magáról, ő az egyedül üdvözítő, a jó, csak itt van, sehol máshol. Isten soha nem mondott ilyet. Mert ő nem egy valahol lakik, és nem egy valamiben, és nem egy valakiben, hanem mindenkiben és mindannyiunkban, közöttünk lakik. Pontosabb fordítás szerint bennünk lakik. Bennünk, akiknek az akarata megindult. Akinek nem indult meg a tudata, az akarata, abban még nincs. Abban még nem aktiválódott Istennek a terve és akarata. Még nincs összhangban az ember és az isteni akarat. De akiben megindult, abban ott van. És valahol ennek a tenni akarásnak, ennek a cselekvésnek a hangsúlyozása, ami az egész második könyvön végigvonul, valahol ebben a részben is érződik, hogy igen, itt a cselekvésen lesz a hangsúly. Mert az bizony édeskevés lett volna, hogy elkezdünk álmodozni arról, milyen gyönyörű templomunk, szentélyünk, migdásunk, miskánunk, hajlékunk lehetne. lehetne. Ha csak álmodoztak volna róla, ha csak elméláznak azon, hogy de szép, de jó, akkor semmi nem történik. Tettek. Cselekedtek. Véghez vitték. Megtették. Itt a lényeg. Ezen van a hangsúly. Ha én csak álmodozom arról, a lelkemben és a gondolataimban, hogy ó, de jó lenne, ha én Isten akaratában lennék, az édes kevés. Tenni kell. Cselekedni kell. És nincs olyan, hogy nem tudom, hogy mit kell tenni. Hát itt van, le van írva. Pár fejezettel előtte pont ezt olvastuk. Hétről hétre olvassuk mi Istennek a kinyilatkoztatott akarata. Miért tesszük fel a kérdést, hogy nem tudjuk? Le van írva. Csak tedd. Tedd. Csak kezd el tenni. Csak kezd el csinálni. Csak kezd el csinálni azt, amit érzed, hogy amire a szíved hajt. És ott lesz benned. Ott lesz benned Isten. Ő fog hajtani. Ő lesz az, aki megmutatja, hogy igen, ez az én akaratom. Tedd. Ne félj megtenni. Tedd meg. Sokszor félünk attól, hogy jaj, ez biztos, hogy Isten akarata, amit megteszek. Kérdezd meg a szívedet. Nem az érzelmeidet. Nem a lelkedet. A szívedet. A tudatodat. Az ismeretedet. A hitedet. És az válaszolni fog. És abban a válaszban megkapod, hogy igen, vagy nem. Amikor arról beszélünk, hogy szeretnénk Isten akaratát véghez vinni, akkor ne álljunk meg annál a szónál, hogy szeretnénk. Menjünk tovább. Csináljuk. Csináljuk. Tegyük. Építsük. Építsük ezt a szentélyt. Építsük, hogy mindig tudjunk emlékezni. Ez az egész szentélyépítés valóban arról szól, hogy tudj emlékezni arra a szövetségre, amit Isten kötött veled. És emlékezz arra, hogy ő benned lakik. A mostani szombat egy különleges szombat is. Pészákot megelőzően négy különleges szombatról beszélhetünk, ami érinti a Purim ünnepét is. Jövő héten köszönt ránk Purim ünnepe, amely Eszter könyvének a történetéről szól. A Perzsa Birodalomban hogyan menekül meg egy gyilkos tervtől a zsidó nép. Hogyan használja fel ebben Isten Esztert, és hogyan számol le tulajdonképpen Hámánnal, az ellenséggel. Egy nagyon érdekes történet maga, az Eszter története, nagyon sok rejtett üzenettel, és minden egyes alkalommal a Purim ünnepe előtt felolvasásra kerül az a szakasz a Tórából, amely arról szól, hogy írst ki Amáléknak, még az emlékét is töröld ki, el ne felejtsd. Ez egy nagyon érdekes rész. Úgy nevezzük ezt a szombatot, ezt a különleges szombatot, hogy Shabbat Zachor, az emlékezés szombatja. És most az emlékezés szombatján felhangzik majd ez a rész is, illetve olvasásra kerül ez az Amálék elleni felhívás. Töröld el, ne emlékezz úgy, hogy mindig emlékezz rá. Ez egy érdekes, ambivalens dolog, hogy felejtsd el úgy, hogy nem felejted el. Ezen érdemes tényleg elgondolkozni, hogy hogyan is működik ez, de működik az életünkben, és nagyon sok esetben kell, hogy működjön. Amire felhívja a figyelmet, az pedig Amálék. Az, aki minden áron pusztítani akar, azt ne felejtsd el, de úgy, hogy közben elfelejted, hogy létezik, hogy van. Ami összefügg most mégis ezzel a heti szakasszal, a trumával, a sabbat zahorból, tehát az emlékezésből, az maga az emlékezés. Fontos, nagyon fontos az emlékezés. És nagyon fontos, hogy mire emlékezünk. Most Purim előtt nyilván az ünnep hangulata és üzenete miatt is erre emlékezünk, hogy soha, de soha ne felejtsük el azt, aki minket ki akart írtani, bármikor, bárhol. Ugyanakkor felejtsük el. Ugyanakkor hagyjuk, hogy kitörlődjön mindaz a rossz, amit tett, de ne felejtsük el magát a rosszat, hogy van. És az emlékezés ugyanakkor itt is megjelenik, ebben a mostani truma szakaszban, hiszen emlékeztet maga a sátor, a maga a szent hajlék. Emlékeztet minket az isteni tervre, az isteni útra, arra a küldetésre, amit kaptunk azáltal, hogy itt vagyunk, és ide születtünk erre a világra. És emlékeztet minket arra, hogyha valóban szívből indul bennünk valami, megindul, megmoccan valami, valóban a tudatunkból indul ki, valóban az elhatározásunkból indul ki, akkor az véghez is fog menni. Annak lesz látható jele. És Isten emlékeztet arra, hogy ne felejtsd el, hogy benned vagyok. Emlékezzünk így, ezen a szombaton, ezen a sabbat zahoron, nem csak arra a rosszra, amit el kell felejtenünk, hogy van a rossz, de azt a rosszat, amit okoz, azt hagyjuk, töröljük. De ne felejtsd el, hogy van. Ugyanakkor a másik pólusra is emlékezzünk. Emlékezz arra, hogy ő benned van. És emlékeztesd magad erre mindig. Emlékeztesd mindig arra, hogy tenned kell azért, hogy ez a kapcsolat aktív maradjon. Azért, hogy az Istennel való közösségem aktív maradjon, ahhoz nekem tennem kell. Cselekednem kell. Lépnem kell. Nem lehet passzívan várni, hogy majd mindent az Úr megcsinál, meg majd mindent az Úr elintéz, meg majd rábízok mindent Istenre. Ez a legnagyobb hazugság, a hívő életnek a legnagyobb hazugsága és a legnagyobb önbecsapása. Amikor azt hangsúlyozzuk agyba főbe, mindenhol már a csapból is az folyik, hogy csak bízd az Úrra, majd az Úr megcsinálja. De Isten nem azt mondja, hogy majd én mindent elintézek, hanem azt mondja, hogy csináljuk együtt. Ha már egyszer szövetségesek vagyunk, akkor együtt csináljuk végig ezt az utat. Nagyon sokszor hozzuk föl példaként azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk olyan, mint egy házasság. A házasság szövetsége. Gondoljunk már bele abban, mi lenne, ha minden csak az egyik fél csinálna. Belerokkanna. És a másik meg nem csinál semmit, csak lógatja a lábát egész nap. Ó, majd megcsinálja a párom, az én drágám, az én aranyom, az én egyetlenem, az én mindenem. Ő majd mindent elintéz. Azt az a szegény drága aranyom, meg mindenem egyetlenem, az meg összerokkan. Hát a házasság sem így működik, hogy csak egy valaki csinál mindent. Miért gondoljuk azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk úgy működik, hogy majd Isten mindent megcsinál? Nem. Együtt csináljuk. Vannak bizonyos hatáskörök, amiket csak Isten vihet véghez, de vannak bizonyos hatáskörök, ami a mi feladatunk, és tennünk kell. És együtt kell vinnünk ezt a szövetséget. Az Istennel való szövetségünk az két pólusú. Az egyik ő, a másik mi. És ha mi nem aktivizáljuk magunkat, ha mi nem cselekedjük ezeket a dolgokat, ha a szívünk nem buzdul föl, kész. Akkor nem tudja kimondani Isten, hogy bennetek vagyok. Nem tudja kimondani, hogy szövetségben vagyunk egymással. mert hiányzunk belőle mi. Igen, induljon föl a szívünk a tetre. Induljon föl a szívünk, buzduljon föl a tudatunk, hogy cselekedjünk végre. És Isten elmondhassa, bennetek lakozom.